templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Advent első vasárnapján, vagyis ma, Ferenc pápa Greccsóba látogat. Ez az a kicsi település, amelynek határában Szent Ferenc 1223-ban szemléltetni tudta egy különleges eseménnyel Jézus születését. Ferenc pápa azt mondta, hogy azért zarándoklok oda, hogy imádkozzam az első jászol állítás helyszínénél, és hogy pásztorlevelet bocsássak ki a hívő nép számára, amely a jászol jelentőségének jobb megértését kívánja szolgálni. És egyben azt kéri a hívektől Ferenc pápa, hogy csináljanak helyet a szívükben a megváltó érkezésének az idei adventben, és lejjék örömüket ezen időszakban a szükséget szenvedők szolgálatában. Erre a Rieti környéki kegyhelyre látogatunk tehát most el, Varga kapisztrán ferences szerzetessel. Tartsanak velünk!
Greccsóban mindig karácsony van. Greccsóban vagyunk, a Rieti völgyben, nem túl messze Rómától. Ez Rómától keletre, Assisitől délre. A Rieti völgy egy 600 méter magasságú fennsík, amelyet hatalmas hegykoszorú vesz körül.
Szent Ferencnek hogy jutott eszébe, hogy ide jöjjön Assisiből?
1209-ben Szent Ferenc elküldte a testvéreit missziós utakra. És a hagyomány szerint ő Rietibe jött. Mégpedig több oka is lehetett, egyrészt azért, mert Rieti egy olyan hely volt, ahol azért a pápai udvar is gyakran tartózkodott, másrészt maga a völgy azért, aki keresztül jön ezen az úton, látja, hogy hihetetlen, nehezen megközelíthető helyekből állt, és azért könnyen elképzelhető, hogy lelkileg elhanyagolt terület volt ez. És azután az is igaz, hogy Poggi Bustonéban, itt van szintén egy remeteség a Rieti völgyben, ott bizonyosodott meg először arról, hogy igen, ő neki ez a missziózás is a feladata. Na most Rietibe eljöve, aztán úgy képzeljük el, mint amikor egy kockán ötöst látunk, az a völgynek a közepe, és akkor...
A középső pötty.
A középső pötty, így van, és négy másik remeteség. Tehát a városon ugye nem remeteség van, de négy másik remeteség veszi körül Rietit. Ezek közül az első, amelyikben most jöttünk, Greccsó, itt ünnepelte 1223 nyarán a karácsony. A másik Fonte Colombo, ahol írta a regulát, ez megint egy fontos hely, a harmadik La Foresta, és a negyedik, a már említett Poggi Bustone. A remeteség maga, a greccsói remeteség, most már arra térünk akkor rá, a városkától mintegy 2-3 kilométernyire van. A legenda szerint a helybéli lakosok kérték, hogy a testvérek közelebb lakjanak hozzájuk. Eredetileg ugyanis a testvéreknek a lakóhelye fönn a hegy csúcson volt, ennek a helynek az emlékét ma egy 18. században épült kis kápolna őrzi. Szent Ferencnek egyébként jó barátja volt Giovanni Velita, Velita János, a városkának az ura, és ő volt az, aki forszírozta a testvéreket, hogy de jöjjenek közel Greccsóhoz. Szent Ferenc azonban nem akarta, hogy túl közel legyenek, azt mondja, jó, lejövünk a hegyről, de nem a városban. Ne, és akkor azt mondták, hogy jó, de akkor legyen egy kőhajításnyira. És akkor megkértek egy kisgyereket, hogy amennyire ő el tudja dobni a követ, és hát a csoda történt, mert a várostól magától 2-3 kilométernyire ejtennél a sziklánál.
Ott esett le a kő.
Ott esett le
hát
a
ez
kő.
Egy nagyon erős olimpikon kisfiú volt.
Igen, kár, hogy akkor még ezeket nem jegyezték föl.
Parkolóban vagyunk, kora délelőtt van, és fölöttünk van a remeteség, egy olyan 80 méterre tőlünk a hegyoldalban. Hát tényleg rátapad a hegyre ez az épületegyüttes. olyan, mint Szubjakó Szent Benedeknek a remetesége.
Igen, és hogyha haladunk balról jobbra, akkor igazából van olyan rész, amit még nem látunk, ez a modern 1960-as években épült nagy templom, a szeplőtelen fogantatás tiszteletére, akkor ilyen kőből rakott két terasz látunk ott. Az alsó terasz az annak a grottának a bejárata, ahol Szent Ferenc 1223-ban ünnepelte a karácsonyt. A felső terasz pedig a grotta fölötti Szent Ferenc templom, amit a legkorábbi, a szentélyavatás évében a tiszteletére szentelt templom. Utána fent látunk ablakocskákat, azok a Szent Bonaventura által épített dormitóriumnak az ablakai, és azután látunk itt egy három szintes hosszabb részt, különböző ívekkel és nagyobb ablakokkal. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagy kolostor, tulajdonképpen szorosan a sziklafalhoz tapad, és körülbelül úgy kell elképzelni, hogy amit látunk, amögött van mondjuk egy szobányi, tehát egy 4-5 méternyi hely, és akkor mögötte egy folyosó, ami már a sziklafalra támaszkodik.
Ez a parkoló, ahonnan majd fölgyaloglunk a greccsói remetességbe, ez egy tér, Piazzale dei Tre Compagni, három társ tere. Kik ők?
Frater Leo, Angelo, vagy Angelus és Rufinus, Ferenchez közel álló társak. Az ő személyük, tehát ők vannak eltemetve Szent Ferenc köré, a Szent Ferenc bazilikában, Szent Ferenc sírja mellett, még egy negyedik testvér Masseusszal együtt, vagy Masseóval olaszosan. Ők voltak azok, akik Szent Ferenc mellett betegsége idején állandóan mellette voltak, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 1224-től a stigmatizációtól kezdve.
Boldogok valamennyien, ugye?
Igen, igen, igen. Amiért pont ezt a címet, vagy ezt a titulust viseli ez a tér, az, hogy 1244-ben, tehát Szent Ferenc halála után 18 évvel, az akkori generális elrendelte, hogy aki még tud valamit Szent Ferenc életéről, ami az addig meglévő legendákban még nem szerepel, vagy ő maga, vagy pedig másoktól hallott, az gyűjtsék össze és küldjék be neki, és ezzel az anyaggal, ami így érkezett be, ezzel az anyaggal bővítették ki Cselánói Tamás első életrajzát, és ebből született meg a második életrajz, Cselánói második életrajz. Fönnmaradt a három, úgynevezett három társ legendája.
Ők ez a három társ?
Ők az a három társ, és vagy ez a legenda, vagy volt az egész anyag, amit küldtek, vagy ez volt egy része annak az anyagnak, amit küldtek a Cselánói féle legenda bővítésére, és a három társ legendájának fönnmaradt egy kísérő levele is, amit ők itt Greccióban kelteztek. Tehát ez azt jelenti, hogy a generális fölhívásának ők itt Greccióban tettek eleget, tehát az 1240-es években itt tartózkodtak.
Fölértünk a remeteségbe, sok lépcsőn át kellett följönnünk, de megérte már ez a látvány is. Egy mellvéden gyönyörködünk, egy tágas medence és körbe a hegyek.
Ha jobbról haladunk, akkor néhány házat látunk fölöttük, a kis kápolnát a hegytetőn, aztán velünk szembe tulajdonképpen maga a városka, Greccio. Azután, ha tovább visszük a tekintetünket délfelé, ott találjuk, akik tudjuk, hogy hol van Fonte Colombot, ahol írta a Regulát Szent Ferenc. A síkság vagy a medence közepén ott van Rieti városa, és a túloldalon van a másik két remeteség. La Foresta látszik innen, Fonte Colombo nem. Ahova most megérkeztünk, és ahova be tudunk menni, hogy ami előtt állunk, ez az a grotta, az a barlang, ahol Szent Ferenc a karácsonyt ünnepelte 1223-ban. Nos, ez az a barlang rész, ahova beléptünk, ahol 1223-ban Szent Ferenc ünnepelte a karácsonyt. Egy modernkori bővítést látunk itt, szemben pedig az a szikla odú mélyedés, ahol tulajdonképpen ez a karácsonyi ünneplés folyt. Az oltár egy szikla tömbben van, egy kis Jézus szobrocskát helyeztek el oda, fölötte pedig a Giotto iskolájából származó két ábrázolást látunk. Ami velünk szemben van, az egy gyönyörű, primitív ábrázolás tulajdonképpen. Ugye egy Madonna Lactans, egy szoptatós Madonna, például a kis Jézus táplálja a szűzanya, ami azért nagyon megdöbbentő ezen a képen, hogy a kis Jézust, ha megnézzük, nem bölcsőben van. Nem fölismered, hogy mi az, amiben van?
Ebben van pólyálva.
De mi van alatta?
Koporsó.
Így van, egy szarkofág. És ez jelzi, nem csak gloriolája van, vagyis nem csak az istenségét jelzi, hanem a szenvedékeny emberségét is jelzi Jézus Krisztusnak, hogy miért is született erre a világra, mellette Szent József hagyomány szerint. Kicsit balra tőle Szent Ferenc alakját látjuk diákonus ruhában, és ott már valóban Jézust látjuk egy jászolban, viszont a jászol fölött ott látjuk a miséző papot. Tehát ez valóban így a Greccióiban történteknek az emlékezete. Balkézről pedig Giovanni Velitának, Velita Jánosnak a földi maradványait találjuk. Hogyha itt balra mentünk, akkor már láthatjuk, hogy ennek a barlangnak volt egy másik bejárata is, nem csak az, ahonnét most éppen megközelítettük. Hát gyakran látni azt János Pál pápa, vagy más pápák is, hogy tényleg idejöttek. Innét közelebbről jól lehet látni ezt az ábrázolást, tehát a Szent Ferenc diákonus ruhában mögötte polgárok, greccsói polgárok, és az oltár előtt a pólyába bugyolált kis Jézus, fölötte pedig misézik egy pap, jól kivehető maga a misekönyv és a kehely is. Két képet látunk, János Pál pápa 83-ban és Ferenc pápa 2016-ban, amint itt láttak.
Szent Ferenc nyomában Varga Kapisztrán atyával, Greccióban folytatjuk ismerkedésünket a Ferenc által alapított remetességgel, ahol 1223-ban Szent Ferenc megrendezte azt az emlékezetes karácsonyi ünnepséget, amely valami módon a Betlehem állítási szokásainkkal szoros kapcsolatban van.
Talán felolvasnám Cselánói Tamásnak a beszámolójáról. Szentünk legfőbb törekvése, legforróbb vágya és legelszántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben megtartsa a Szent Evangéliumot, és tökéletesen, teljes éberséggel, teljes odaadással, elméjének teljes megfeszítésével és szívének minden rezdülésével kövesse a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását és utánozza példáját. Egy pillanatra sem szűnt meg tehát szavairól elmélkedni, és beható szemlélődéssel szüntelenül szem előtt tartotta cselekedeteit. Különösen a megtestesülés alázatossága és a kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen emlékezetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni. Ebből a szempontból különösen is nevezetes és emlékezetre méltó az az ünnepség, amelyet halál előtt 3 esztendővel Greccio városka határában a mi Urunk Jézus Krisztus születésnapjának tiszteletére rendezett. Élt azon a környéken egy bizonyos János nevű, jó hírű, de még jobb életű ember. Boldogságos Ferenc nagyon szerette ezt az embert, mivel bár nemessége révén messze földön nagy tekintélynek örvendett, a vérnemességét semmibe sem véve, egyedül a lélek nemességére törekedett. Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt is többször megtette, karácsony előtt vagy 15 nappal magához hívatta János urat, és így szólt hozzá. Ha azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Greccióban üljük meg, úgy siess és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked. Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisdet emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt az ökörész szamár előtt a szénán. A derék és hűséges ember a parancs hallatára gyorsan elsietett, és a kitűzött helyen előkészített mindent, amit a Szent kíván tőle. Eközben elérkezett az örömnapja, megjött az örvendezés ideje. Megérkeztek a különböző helyekről odahívott testvérek, úgy szintén a környék lakói, férfiak és nők, tehetségéhez képest mindenki gyertyát vagy fáklyát tartott a kezében, hogy örvendező lélekkel bevilágítsa az éjszakát, amely ragyogó csillagaival fényt intett a napok és esztendők végeláthatatlan sorára. Megjött Isten szentje is, és mivel mindenki készen talált, látta és örvendezett. Készen állott a jászol, ott volt a széna, oda vezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, fölmagasztaltatott az alázatosság, és Greccsó, mint egy új Betlehemmé alakult. Az éjszaka fénylik, mint a nappal, és gyönyörűségére szolgál az embereknek és állatoknak egyaránt. Az odaérkező emberek újult örömmel örültek a titkok megismétlődésének. Az erdő kiáltásoktól visszhangzott, s a sziklák szent énekek hangját verték vissza. A testvérek az Úr szokásos dicséretét zengték, és az egész éjszaka örömújongással telt el. Isten szentje megállott a jászol előtt, nagyokat sóhajtott, s közben a fájó részvét és túlárad a öröm csatáztak szívében. A jászol fölött kezdetét vette az ünnepi mise, és a miséző pap szíve újszerű vigasztalással telt el. Isten szentje szintén magára öltötte a szerpapi ruhadarabokat, tudnélik szerpap volt, és csengő hangján megkezdte a Szent Evangélium éneklését. Hangja, erős hangja, behízelgő hangja, tiszta csengésű hangja, érces hangja, a legnagyobb boldogság élvezetére hívta az összes jelenlévőket. Utána prédikálni kezdett a körülálló népnek, és mézédes igéket mondott a szegény király születéséről és Betlehem kicsiny városáról. Mikor Krisztust Jézusnak akarta mondani, a szertelen szeretet lángolásában többször betlehemi kisden névén említette, és a Betlehem szót bégető bárányka módjára ejtette ki, közben száját egészen betöltötte, nem is annyira a szó, mint inkább a túláradó érzelem édessége. A betlehemi kisded és Jézus nevének kiejtésekor nyelvével mintegy végignyalta ajkát, és ínyével boldogan élvezte a szó édességét. És íme, megsokasodtak a mindenható ajándékai. Egy erényes férfiú elé csodálatos látomást tárult. A jászolban ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni. Mikor azonban Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt, mintha a gyermeket, mint egy álomból új életre támasztotta volna. És nem is volt egészen alaptalan ez a látomás. Mert lám, a kisdedi Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült, most ellenben Isten kegyelméből, szolgájának, Szent Ferencnek segítségével megint életre támadt, és kitörölhetetlen mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe. Az ünnepi virasztás végeztével kiki örvendezve tért vissza otthonába. Mi történt itt?
Nagyon mi történt?
Amikor Szent Ferencnek a szándékát nézzük, hogy mit akart ő itt, akkor azt mondja, különösen a megtestesülés alázatossága és a kínszenvedés szeretete fészkelte magát szívébe, és azután azt mondja, amikor Velita Jánosnak megadja az utasítást, szemlélni tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt az ökör és szamár előtt a szénán. Na most, olvasunk ökörről, szamárról, de nem olvasunk se Szent Józsefről, se Szűz Máriáról, se kisbabáról, akit oda tettek volna pólyába, se semmiféle szoborról, mint ahogy nem is volt, hanem mit akart itt Szent Ferenc szemlélni? Jézus azokat a kényelmetlenségeket és azokat a gyermeki korlátoltságokat, amivel Isten örök igéje, az örök Isten emberré lesz. Ez az emberi korlátoltságoknak a fölvétele tulajdonképpen. És azt mondja, ugye, ahogy mondtam, a megtestesülés alázatosságát akarta szemlélni. Ha megnézzük, hogy mi volt ez a látomás, amit ez a lovag látott, akkor alátámasztja ezt az elgondolásunkat. Látomás tárult eléje. A jászolban ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni. Amikor azonban Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt, mintha a gyermeket, mint egy álomból új életre támasztotta volna. Vagyis a jászolban nem volt semmi. Tehát ott volt egy jászol, mellette ökör szamár, ellenben ott volt fölötte az oltár. Ez 1223-ban történt. 1223 november 29-én hagyja jóvá harmadik Honorius pápa Szent Ferenc reguláját. Ez advent, vagy már adventi idő volt, vagy az advent kezdete. Egészen az 1960-as évekig a pápák az éjféli misét a Santa Maria Maggiore bazilikában végezték.
Ahol a jászol erekje van.
Egész pontosan. A jászol erekje fölött. És teljesen mindegy most itt az erekje hitelesség. Nem is kérdés, maga a gondolat, hogy a mise az erekje fölött van. A Sacramentarum Gelasianum pedig úgy beszél igazából az emberről, azt mondja, hogy amint az értelmes, tehát hogy mi úgy járulunk az oltárhoz, mint értelemmel bíró élőlények az etetőhöz, a jászolhoz. Tehát az oltárt táplálkozásunk helyeként nevezi meg, és az ember pedig csak nem hogy az ember, hanem értelmes élőlény. És tulajdonképpen ezek lesznek azok a kulcsok, amelyek megfejtik nekünk, hogy itt mi történt, mégpedig az, hogy és miért írja azt
a krónikás Celánói,
hogy a miséző pap szíve a jászol fölött kezdetét vette az ünnepi mise, és a miséző pap szíve újszerű vigasztalással telt el. Mi lehetett ez az újszerű vigasztalás? Az üres jászol fölött misézni azt jelentette, hogy ugyanaz a Jézus született meg egykor, mint aki jelenvalóvá válik
a Szent misében.
Ez a Jézusnak ez az azonossága, az eukarisztia és a megtestesülés ugyanazon értelmezése. Szent Ferencnek egy nagyon nagy érzéke volt a szóra, hát a szóbeli kultúra világában nőtt fel még, hiába volt írás. Tehát azt mondja, hogy ahogyan a leírt betűkből szó lesz, mert ne felejtsük el, hogy abban az időben nem volt olyan olvasás, mint most, hogy valaki magában olvasott, csak fennhangon olvastak, majd csak a humanizmus korában születik meg az a fajta olvasás, hogy magukban beszélnek, vagy magukban olvasnak az emberek. Tehát addig a betű és a hang összetartozott. Tehát ha valaki látott egy betűt, felolvasta, azt mindig hangosan olvasta föl, vagyis a betű szóvá lett, megtestesült. És ennek a mintájára fogja föl Ferenc, az ige testélőn. És akkor azt mondja, hogy igen, de ez a megtestesülés folytatódik, és megismétlődik a mi világunkban is, mégpedig az eukarisztiában, a misén, hogy testélőn a pap szavára ugyanaz a Jézus Krisztus, és a kenyér és a bor átváltozása történik meg. Na most Szent Ferenc tehát a greccsói ünnepléssel összekapcsolja ezt a két misztériumot, és ezzel részben egyébként válaszol a korának az eretnekségeire is, amelyek itt a Rieti völgyben is voltak, amelyek azt tanították, hogy hát van eukarisztia, igen, de hát Jézus is ki tudja, hogy hogyan érhető el, hát egyáltalán nem, és hát most az eukarisztiában hogy van jelen, vagy hogy nincs jelen, és tulajdonképpen ez az ünneplés maga az eukarisztiának az ünneplése is lett, és összekapcsolása a karácsonynak, megtestesüléssel. Valahogy Szent Ferencnek a zsenialitása itt érhető tetten. Tehát az, hogy egy ilyen mély teológiai gondolatot ennyire szemléletesen tudjon megvalósítani, ezt elfelejtettem mondani, hogy a pápától külön engedélyt kért arra, hogy így ünnepelhesse meg itt a karácsonyt. Ezzel a tettével az emberek gondolkodása számára egészen hozzáférhetővé, nagyon közelivé tette a karácsony meg az eukarisztia titkát.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Greccsóban jártunk Varga Kapisztrán atyával, megelőlegezendő azt a látogatást, amelyet az idei advent első vasárnapján, vagyis a mai napon tesz Ferenc pápa. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.